A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Visszatértünk a karácsonyi szünetről. Ismét itt a nagy mű, amelyben mostantól minden szombaton egy felejtetetlen hazai popkulturális teljesítménnyel foglalkozunk. Most a Magyarországon 1983-ban bemutatott Macskák musical hazai sikertörténetét járjuk körül. A Madách Színházban 42 éve futó darab épp a napokban ünnepelte 1600. előadását. Most Andrew Lloyd Webber világhírű művének rendezőjével, a színház igazgatójával, Szirtes Tamással beszélgetek. A történet úgy kezdődött, hogy a te nagybátyád Londonban látta a macskákat. Én mindig azon szoktam gondolkodni, hogy szerinted egy ilyen, különösen egy ekkora sikertörténet esetén. Ez véletlen? Mert tulajdonképpen ezen múlt minden.
Hát a magyarországi történet ezen múlt. A londoni akkor fényesen ragyogott. Tehát a pályakezdő Andrew Lloyd Webber, aki túl volt már a Józsefen, túl volt már a Jézuson, és egyszer csak eljutott a macskáig, ő elindult a pályán. De az, hogy mi ehhez hozzá tudtunk nyúlni, az ennek az én édes csodálatos Tom Blau nevű nagybátyámnak köszönhető.
Mit írt neked erről a darabról?
Azt írta, ő egy nagyon jó nevű sajtófotó cégnek volt a tulajdonosa. És volt egy erős művészeti érdeklődése, de nem ebbe a szakmába volt, de tudta, hogy én rendező vagyok, és akkor én már jó régen rendező voltam. Azt írta, hogy kisfiam, ki kell gyere megnézni, mert ez most a világon a legjobb. És megjött egy bakelit lemez, amit én meghallgattam, de ugye a musicalnél tudni kell, hogy a musicalt ahhoz, hogy megítélje bárki, beleértve a szakembert is, ahhoz nem elég olvasni és hallani, azt látni kell. Egy musical szövegkönyve és kottája, az tulajdonképpen egy óriási lehetőség gyűjtemény. De hogy abból mi valósul meg, az rendkívül sok múlik a koreográfus, a rendezőn, szerzőn, az első vízión. Tehát mi tulajdonképpen egy első változatot látunk, és a mi nagy privilégiumunk az, hogy csinálhatunk egy második változatot.
Amikor megnézted, mert hogy megnézted? Te rögtön tudtad azt, hogy itt valami nagyon komoly dolog történt?
Én elájultam. Én azt mondtam, hogy erre soha nem leszünk mi képesek.
Már hogy Magyarországon?
Magyarországon, soha. A magyar színház olyan távol volt ettől. Ugye egy magyar prózai színésznek nem kellett tudni énekelni, nem kellett tudni táncolni. Jó volt, ha tudott, néha úgy megmutatta. De nem volt szüksége a szakmájához. Nem volt szüksége egy sikeres életút befejezéséhez. És ez, hogy ezek az emberek így énekeltek, így táncoltak, hogy ilyen pontosság volt a színpadon. A pontosság az megint egy nagyon fontos dolog, mert a zenés színháznál lehet megtanulni, hogy mi múlik azon, hogy pontosság, hogy egy másodperccel előbb vagy később.
Te tudtad ezt akkor?
Nem. Én nagyon-nagyon keveset tudtam a zenés színházról. Annyit tudtam, hogy elragadtatottan figyeltem és hallgattam. Magyarországon akkor, ami igazán volt, az Egy szerelem három éjszakája volt, ami egy csodálatos mű. Tehát ott a Hubai Vasránki, a híres szerzőhármas, és Szinetár Miklósnak volt egy nagyon jó rendezése a Petőfi Színházban. Azt hiszem, a Petőfi Színházban, ami a Táliában volt. De az kicsit olyan volt, mint egy Brecht darab. Szongokból állt, énekeltek, beszéltek, aztán énekeltek, de hogy ez a nagy szőttes, ez a nagy összefont színes szőttes, ami a zene, a próza és a mozgás, ami egy pillanatra sem válik szét, nem lehet szétszálozni, és dramaturgiailag sem lehet szétszálozni. Ez a nagyon nehéz benne. Tehát a zenés műfajban folyamatosan ugye történetcentrikus a zenés műfaj, és nem lehet megállni a történetbe. Hiába táncolsz, a történetnek menni kell, vagy hiába énekelsz. Tehát a mi nehéz feladatunk mindig az, hogy úgy mesélni a történetet, hogy a műfajok alattunk változnak.
De ha ennyi kétséged volt a magyarországi sikert, hogy egyáltalán a megvalósítást illetően, mégis mi volt az a magabiztosság, hogy bemenj Ádám Ottóhoz, és azt mond neki, ugye az akkor igazgatóhoz, hogy ezt meg kellene csinálni?
A Hályok Kovács biztonsága. Nem tudtam, hogy miben nyúlunk bele, nem tudtam. Akkor kezdtem el megtudni, amikor a Seregi Laci bejött 12 táncossal, maga mögött, és úgy elkezdte nekünk úgy mutogatni ezt. És akkor lassan, mint aki egy olyan rettenetes mély kútba belenéz, úgy kezdtem látni, hogy ez nagyon nehéz.
Hogy nagy falat. Ádám Ottót meg kell győzni, vagy rögtön meglátta benne a lehetőséget?
Ádám Ottó egy zseniális ember volt. Beszéltünk is, hogy a zseniális jelző az nem jár sok embernek, de neki is jár ebben az esetben. Én mindig azt gondoltam, hogy ő látja a jövőt. Ő látja a jövőt, lehet, hogy csak jól ismerte a múltat, ennyi volt, de valószínűleg abból lehet látni a jövőt, egy erős múltismeretből. Ő belegondolt abba, hogy a Madány Színház, ami egy csodálatos prózai színház volt, hatalmas tehetségekkel, és én nekem a szívem csücske, és ezek a színész egyéniségek, akik akkor ott voltak még, Psota Irén, Tolnai Klári, Domján Edit még akkor, Huszti Péter, Pécsi Sándor, talán ők már nem, Gábor Miklós, sorolhatnám. Ezek közé betenni egy ilyen darabot, az el fogja kezdeni feszegetni a kereteket.
A színház kereteit.
Először is egy teljesen vitathatatlan hierarchiát, ami egy prózai színház hierarchiája, azt megtöri. Lesznek, akik ebbe a darabba beférnek, és lesznek, akik nem férnek.
Te fölmérted ennek a kockázatát?
Nem.
Meg azt, hogy ez milyen konfliktusokkal járhat?
Nem.
Mert járt, ugye?
Igen, nagyon sokkal járt. Ugye, és ahogy volt az első szereposztás, nagyszerű színészek, akik fiatalok voltak akkor, és nagyon jó mozgásérzékűek. Haumann Péter, Almási Éva, Cseke Péter, Gyabronka József, Hüvösvölgyi Ildikó, Paudics Béla, Paudicsnak ez egy megváltás volt, mert ő zenéből volt. Hogy ezeket viszont hirtelen az érre röpítik. Egy színházban van egy hierarchia, azért a vezető színészek vannak különböző kasztok. És hogy hirtelen itt az immáron 40 éve létező rend fölbomlik.
És azt hogy kell kezelni vezetőként?
Én akkor azt gondoltam, hogy Jézus Mária mi lesz. Ma vezetőként azt gondolom, hogy ez az egyetlen jó lépés.
De nagy sebek lettek.
Nagy sebek és nagy megfelelni akarások. Teljesítményre az embereket ösztökélni kell. Én nem szeretem azokat a fajta biztonságokat, a kivívott helyzet biztonságába való beleülést. Én igazgatóként is azt keresem, hogy olyan darabokat hozzunk, amilyen még nem volt. Lehetőleg a következő legyen egy kicsit nehezebb, vagy egy kicsit más, mint az előző. És ezt létrehozta a Macskák, létrehozott egy újfajta teljesítményorientált gondolkodás.
Ugye egyáltalán meg kellett szerezni a jogokat, mert az sem volt egyszerű. Igen. Ez ki intézte akkor?
Én intéztem. Annyira nem tudtuk, hogy ez komoly szerzői jogi ügynökségek intézik a világba, és ha bocsánat, ha valaki hallotta valamit, már elmeséltem már egyszer a történetet, a Andrew Lloyd Webbernek még nem volt ez a toronyház a London közepén, ami az ő irodája, egy kis házban székelt, de szintén a West Enden.
Mert hogy ma már tulajdonképpen ő egy világnagyság.
Hát hogyne. Andrew Lloyd Webber, ő egy olyan mértékben fogalom, és olyan fokon birtokolja és uralja a zenés színházi világot, nem csak a maga szerzői jogai révén, hanem a színházak tulajdonjogából számtalan van a birtokában.
Ma már a mai Szirtes Tamás, ha ott állnánk a 83-as állapotban, nem jutna be könnyen Webberhez, vagy a Webber irodájához. Ma már ez nem így működik, hogy bekopogtat az ember.
Igen, tehát ha ma egy fiatal rendező azt gondolja, hogy oda el akar jutni, akkor nagyon messziről kell kezdeni. Végül is a Webber olyan fogalom, mint hogyha, nem tudom, mit mondjak, mint a Mercedes.
Értem.
Tehát ha valaki azt akarja, hogy ő nem jó a hasonlat. Tehát valami a világ tetején, egy műfaj tetején.
Te hogy jutottál be, ha nem is hozzá, de a produkciós céghez?
Forgattak itt a Menekülés a győzelembe című amerikai filmet, és volt két édes, édes, édes angol színész. Az egyiket úgy hívták, hogy Daniel Messi, aki egy, a híres papája is híres színész volt, a Raymond Messi, aki az Édentől a Keletre című filmnek volt a főszereplője. Ez a 60-as éveknek egy nagy filmje. És a másikat úgy hívták, hogy Timpy Gottsmith. És ez két akkor fiatal, jókedvű angol színész volt, és forgatás közben volt egy szabad estéjük, és eljöttek a Madácsba. Én, nekem ment ott egy rendezésem Hauman Péterrel és Almási Évával a Sok hűhó semmiért. És ők nem voltak fölkészülve arra, hogy Magyarországon ilyen jelentős Shakespeare kultusz van. És el voltak ragadtatva. És hátrajöttek, és megkerestek, és nagyon összebarátkoztunk. Én mindig anglomán voltam, most is az vagyok. Tudtam egy kicsit angolul, de főleg tudtam, rajongtam Shakespeare-ért, és ők is. És ez adott egy olyan közös témát, hogy úgy elkezdtünk itt összejárogatni. És amikor fölmerült a macskák, akkor őket kértem meg, hogy írjanak a Webernek egy ajánlólevelet rólam. Hogy ez célba ért, vagy nem, nem tudom, de ők megtették, ami nagy dolog, mert egy angol azért az úgy tartózkodó, de valóban, valóban bírtak minket. És ez volt az egyik, amivel a hónom alatt bementem. A másik, az pedig valami végtelen naivitás és vakmerőség. Két kérdést tett föl nekem a produkciós igazgató. Az egyik, miután elmondtam, hogy a macskákért jöttünk, szeretnénk. Hosszan hallgatott, úgy nézett, volt valami, mintha mi az egész olyan, mintha rossz címre jöttem volna, volt egy olyan érzés, és azt kérdezte, hogy mennyi önöknél egy színház egy ára. Nem volt jó a kérdés, nem örültem neki, akkor a színházi egy ára egy fontba került, 70 forintba. 82-ben 70 forint volt egy színházi egy. Úgy éreztem, ha kimondom azt, hogy egy font, akkor vehetem a kalapomat, úgyhogy vettem egy mély lélegzetet, és azt mondtam, hogy két fontba került. Két font ugyanolyan nevetséges volt, de egy kicsit jobban hatott, és gondoltam, itthon majd elintézem valahogy. Ő gondolkozott egy kicsit, és azt mondta, hogy a jegyárat kérdeztem öntől, hogy nem ért. Mondtam, nem értettem félre. A másik pedig az volt, hogy megkérdezte, hogy milyen formájú a Madách Színház. Mert ők a macskákat egy amfiteátrum formájú színházba játszották, majdnem teljes kör. És a Madách Színház egy hagyományos proszcéniusz színház. Ennek a kérdésnek se örültem, mert tudtam, hogy nem olyan, mint az övéké. De kiderült, hogy a jó, enyém volt a jó válasz, vagyis, hogy proszcénium színház, mert a Webernek meggyőződése volt, hogy ez a darab működik egy más színházi térben is. Tehát ő szívesen kipróbálta volna ezt a darabját egy másik színházi térben, ami más, mint a londoni rendezés. Úgyhogy ez a két kérdés volt. A valóságos válasz, hogy miért kaptuk meg, azt később tudtam meg. A Webben nyilatkozta egyszer egy osztrák lapnak, vagy rádiónak, hogy mikor kérdezték, hogy miért adta oda. Ugyanis ez a darab fennállásunk óta egyetlen alkalommal London után közvetlen be lehetett mutatni Budapesten. Hamarabb volt, mint a New York-i. És ő azt mondta, hogy az volt neki a véleménye, hogy a macskák nagyobb sebet ejt a Varsói Szerződés testén, mint egy NATO hadosztály. És tulajdonképpen igaza volt.
Milyen értelemben volt igaza?
Az emberek egy szabad világ üzenetét látták benne. Olyan fokon volt más, olyan fokon volt több, mint amit a színháztól vártunk, és úgy adta magát az az asszociáció, ha a színház ilyen, akkor milyen ott az élet? Tehát úgy áttételesen végül is ez elérte a célját, hogy egy hatalmas vonzódás a nyugat felé, 1983-ban, ugye még 6 év volt a rendszerváltásig.
Volt-e olyan pillanat menet közben, amikor te azt gondoltad, hogy te jó Isten, ezt mi nem fogjuk tudni megcsinálni?
Tulajdonképpen nem, mert és ez megint ez Seregi Lászlónak köszönhető.
Aki a koreográfus volt.
Ő volt a koreográfus, és aztán utána életem nagy barátja lett. A Laciból olyan mennyiségű erő és energia áradt, hogy minden kétséget fölülírt.
De és neki kellett ugye betanítania a prózai színészeket is, arra, hogy profi módon tudják mindezt eltáncolni.
Igen, és ez volt az ő második számú zseniális megoldása. Tulajdonképpen olyat csinált, amit nem szoktunk csinálni. Tehát nem szoktunk egy időbe, egy zenére párhuzamosan kétféle koreográfiát csinálni. Mert az nagyon könnyen kioltja egymást. És ő tudott egymást segítő, összeízülő, kétféle lépésanyagot adni egy-egy tánchoz, egy nehezebbet a táncosoknak, és egy könnyebbet a színészeknek, és ez a kívülről nézted, ez olyan volt, mint két színárnyalat egy képben.
Volt, nem kell természetesen névvel idézni, de volt olyan színész, aki elvérzett mindebben?
Nem vérzett el senki benne, de nagyot küzdött mindenki.
Meghaladva saját magát?
Meghaladva, igen. Mindenki nagyot küzdött, mindenkinek le kellett küzdeni először is a fizikai fájdalmát. Mert a tánc, mint egyetlen a művészek között, az fáj. És nem a nézőnek fáj, hanem annak, aki csinálja. Tehát itt azért a prózai színészek nem úgy nőttek föl, hogy az ízületeik már a balettintézetben ki voltak forgatva, és teljes olyan flexibilitással működtek. Tehát itt tulajdonképpen ők átestek, és a Laci tartott is egy 6 hónapos tánc előkészítő.
Ami példátlan.
Ami példátlan. De ebből látszott, hogy nagyon izgatta őt. Tehát ő azt akarta, hogy ez nagyon jó legyen.
Ugye nem titok, hogy pár nappal ezelőtt volt az 1600. előadás. Ott, ha én jól dekódoltam egy mondatot, bejátszottátok Seregi Lászlót, és ha én jól értelmezem, nem ő volt az első számú jelölt a koreográfusi szerepre, amit ő gyakran az orrod alá dörgölt. Igen. Ugye én ezt jól értelmeztem.
Jól értetted. Ezt tulajdonképpen én nagyon sokszor kikaptam. Én nem ismertem a Lacit előtte személyesen. Láttam az operában balettjét, már volt a Spartacus, talán már volt a Giselle, de nem ismertem őt. Az opera azért a többi színházhoz képest egy nagyon más világ, ma is nagyon más világ. A személyi állománya is más, a gondolkodása is. Tehát mi azért az operával nem elegyedünk. És én tanítottam a főiskolán, és egy nagyon-nagyon kedves, kiváló mozgás koreográfusom volt az osztálynál, és ez a Fodoranti volt, Fodorantal. Ő nem él már, de az operánál volt, egy nagyon jó nevű koreográfus volt, és a Fodorantal aztán utána sose bocsájtotta meg magának, azt mondta nekem, én odaadtam, hogy azt mondta, ezt itt nem lehet megcsinálni, ne haragudj, ebbe bele se kezdtek. Tehát tulajdonképpen ugye van az a, hogy megnézni, hogy kik azok, akik a nagy elnézések. A
és
nagy
ez az volt.
Ez egy nagy elnézés.
Ő ezt gyakran mondogatta.
Igen. És a Laci az utána, én elmondtam neki, mert hozzátartozott, aki hát szörnyű, miket kaptam ezért. A barátod, a Fodoranti, akkor ő mit szólna ehhez? Tehát ő nem hagyott ki egyetlen lehetőséget se ebből, de valójában ez egy olyan játék volt.
A másik elejtett mondata volt a bejátszásból Seregi Lászlónak, aki azt mondta, szerintem nagyon egyenesen beleállva, hogy azért tulajdonképpen két kulcs momentuma volt ennek az előadásnak, az egyik én vagyok, a másik Szirtes Tamás. Igen. Ezt meg tudod erősíteni?
Hát igen. Ez a Lacinak a nagyvonalúsága, a barátsága, de kétségkívül igaz, hogy ez a darab egyszerre igényel rendezőt és koreográfust. A mi szakmánk valahogy úgy épül föl, hogy a koreográfus gondolkodási fókuszában egy erős mozgásvilág van. A dramatikus világ, ami az énekekből és a versszövegekből áll, az háttérbe szorul. És igazából a darab teljességét ez a kettő adja. És úgy oszlik meg a munka, hogy a rendező dolga kielemezni a szöveget, megcsinálni a szituációt, fölépíteni a karaktert, és a koreográfus dolga ezt mozgássá változtatni. Tehát ez csak akkor működik jól, ha ez együtt van. Vannak főleg Amerikában, vannak olyan koreográfus rendezők, akik nem használnak rendezőt. És vannak, vagy mondhatnám úgy is, hogy vannak olyan rendezők, akik nem használnak koreográfus, de ez nem jó. Az igazán jó az, ha ez két személy, ez kétfajta kultúra, kétfajta műveltség, kétfajta gyakorlat.
Ez nem jár vetélkedéssel, vagy egóharca?
Járhat. Itt nagyon múlik már a két személyen.
Hogy ti összevesztetek egyszer is mondjuk a próbák alatt?
Soha nem vesztünk össze, de voltak feszült helyzetek.
Te azt mondtad, hogy ez alatt a fél év alatt Seregi Lászlóval többet tanultál a színházi műfajról, a rendezésről, mint a főiskola alatt. Azért ez egy erős mondat. Tudod azt velünk, velem érzékeltetni, hogy milyen nüanszokra jöttél te rá? Milyen apró trükkökre, vagy miket csenhettél el seregítől, hogy a próba folyamat során?
A Zenés Színház az máshonnan indul. Az úgy indul, hogy az alkotó, a rendező és a koreográfus képzelete színpadán az utolsó centiméterig megjelenik a darab. Egy Zenés Színház próbájára csak úgy lehet bemenni, hogy látom a darabot az első pillanattól az utolsóig. Egy prózánál nem így van. Ott lehet engedni, hogy kialakuljon. Itt a legnagyobb, és ez volt az első, amit a Lacitól láttunk, a felkészülés. Tehát egy olyan fajta felkészülés a munkára, ami legalább annyi időt vagy többet vesz igénybe, mint maga a munka. Ha már ott vagyunk, nem lehet bizonytalankodni. Ott nem lehet nem tudni. Egy prózai próbán lehet nem tudni. Így is lehet, úgy is lehet, szerintetek, szerintem. Egy zenés darabnál nem lehet nem tudni. Ott muszáj diktálni. Ezt várja el tőled mindenki, ezt várja el a táncos, ezt várja el az énekes, azt várja, hogy csalhatatlan biztonsággal rád bízza magát, és ha ő egyszer rám bízta magát, akkor ő hozzá fogja tenni a maga csodálatos hangját, hozzáteszi a mozdulatait, de ő rendben van. Valaki tudja ezt az egészet áttekinteni, valaki tudja honnan, hová tartunk. Tehát tulajdonképpen egy csak annyi a közös ebbe, hogy színházba történik, minden más.
Azt olvasom, hogy a bemutató előtti héten influenza járvány volt. Igen. Nagyon sokakat fenyegetett mindez. Mi több Bence Ilonának, ha nem is tört el a lába, de valami bokasérülése volt.
Igen.
Tehát ilyenkor ti nem hordtatok ki lábon egy hátsó fali infarktust?
Hát, nem tudom, már nem emlékszem. De például azt akkor még nem tudtuk, de ha tudtuk volna, se tudtuk volna megcsinálni, hogy mindenki mögé kell valaki más. Tehát ez a tartalékrendszer, ez a többes szereposztás.
Ezt is ott tanultátok
meg. Ezt is ott tanultuk meg. Egyszerűen nem volt, tehát itt tulajdonképpen nem volt más választásuk az embereknek, mint meggyógyulni.
És meggyógyultak.
És meggyógyultak.
Te az előadás mely pillanatában, premierről beszélek, érezted azt, hogy itt valami nagyon komoly határkőhöz érkeztünk?
Egy kicsit előbb, elterjedt a híre, és egyszer csak egy próbán azt vettük észre, hogy akkor még nagyon fiatal zenekar volt az Illés, és hogy ott ül az erkélyen a fiatal Bródi Jancsi és Szörényi Levente. Elkezdtek érdeklődni. Teljesen példátlan volt. Tehát ott volt az az érzésem, hogy ha ők azt gondolják, hogy ebből nekik látni kell, és ebből ők profitálhatnak, akkor ez valami nagyon különleges.
Mi mutatta meg számodra azt, hogy ez színháztörténet? A volumenét tekintve volt egészen különleges. A színpad technika tekintetében, az összetettsége vonatkozásába, mert hogy szerintem ez Magyarországon határkő. Tehát más ezt követően a musical, vagy a musicalek előadása, mint ami előtte volt. De ez hol érhető tetten egy átlagember tekintetében?
Ma egy kicsit más. A magyar musical dinamikusan és hatalmas lendülettel fejlődött. Tehát 83 után a következő években valamikor, nem tudom pontosan mikor, történt egy ugrás. Egyrészt a színházak rájöttek, hogy a zenés műfajjal foglalkozni kell, és érdemes foglalkozni, és többé-kevésbé hozzáértően elkezdtek kacérkodni vele. Tehát elindult egy musical játszási kíváncsiság és kultúra Magyarországon. És amikor 2004-ben mi átvettük vagy én átvettem a Madách Színházat, és kaptam arra egy lehetőséget, hogy ebből egy zenés színházat csináljak, onnantól kezdve olyan, és ahogy mondtam neked, én törekszem arra, hogy minden bemutató kicsit más legyen. Tehát, hogy mutatni a nézőknek ezt a rengetegféle arcát ennek a zenésnek. És ott hirtelen a magyar nézőket már ez a színészi hármasság, hogy énekel, táncol, játszik, ez már önmagában nem ragadja el. Már azt is érdekli, hogy mindezt hogyan teszi. Tehát elindult egy fejlődés, a macskáknak az a csodája, hogy annak ellenére, hogy ennek a díszlete már tulajdonképpen egy nagyon régi díszlet. A jelmezei is egy régi. Ma már nem így csinálnánk meg ezt a díszletet. Ma már nem így csinálnánk meg a jelmezt. A mozgásokat még mindig így csinálnánk meg.
Az még mindig időtálló.
Az időtálló.
Kellette ráncfelvarrás ezen a darabon most már hát 40 év távlatából.
Igen, hát folyamatosan meg kell újítani, le kell cserélni ezt a csapatot. Egy ilyen csapat nem nagyon tud többet csinálni, mint egy 6-8 évet. Azt hiszem, hogy 4 vagy 5 sort cserélődött, és mi folyamatosan cseréljük. Kisebb szerepeken folyamatosan cseréljük, és mindig várjuk azt a pillanatot, amikor egy olyan nagy nekidurálással lecseréljük a teljes kart.
Ez jár szívfájdalommal? Tehát mondjuk valakinek megmondani, hogy
hát inkább
csodálatos vagy, de jön más.
Általában a többi darabjainknál ez igen. Mi általában nagyon hosszan játszunk egy darabot, a Fantomot 20 éve játszunk, nem egy darabot 15 éve játszunk. Ezeknél nagyon fájdalmas megmondani, hogy valaki már nem az az életkor. A macskáknál mindig ők kérik.
Ők kérik?
Ők kérik. Mert a macskák akkora fizikai erőfeszítés, hogy egy ponton túl nem lehet kivírni. Tehát a macskák egy fiatal embereknek való darab. Tehát 35-40-ig lehet ezt nagyjából csinálni, és utána mindig jönnek és kérik, hogy hát, ha jövőre, ha lehet már ne, mert már nagyon fáj ezen vagy fáj azon.
De amikor közölni kell, mondjuk más előadások esetén, ami ebből ránk tartozik, az hogy kell csinálni humánosan?
Nem tudom. Állandóan. Ez nekünk egy állandó kérdés, mert ugye mi kiosztunk a darabokat, és most vehetjük itt bármelyik. Legutóbb a Nyomorultakkal tettük ezt meg. A szerepeknek van egy életkoruk. Mondjuk 30-35 évesen. Megkapja ezt egy színész 35 évesen, de 10 év után ő már 45 éves, és hiába néz ki remekül. Az energia, a jelenlét, a személyi karizma egy kicsit, csak egy picikét, picit úgy behorpad. És a nézővel ezt nem lehet megtenni.
Ahhoz képest, amikor te először észreveszed, hogy behorpad, mennyi időnek kell eltennie, hogy ezt elismerd neki mondani?
Hát nem is, hogy elmerjem, hanem hogy ezt méltó és nem sértő körülmények között meg lehessen tenni. Én azt gondolom, hogy ezek a hosszú sorozatok, ezek általában nagy közös teljesítmények. Tehát a macskáknak a közel 300 művésze, azért az mindenki oda tette ahhoz a színes szőtteshez egy kis kavicsot. Tehát ők benne vannak ebbe az előadásba. Tehát úgy kell tőlük elköszönni, hogy ők érezzék, hogy ők, ez az övék maradt, bár most nem ők játsszák. És ez nagyon nehéz sokszor, és ezt újra meg újra valahogy meg kell tenni, mert végül azért azt nem lehet megvárni, hogy a néző azt mondja, hogy kérem szépen, hát ez, hogy tetszenek ezt gondolni.
Volt-e úgy ez alatt a most már 2 év alatt, igen, nem vagyok jó matekból, de ez bizony 42, hisz 2025-öt írunk, amikor komolyan fölmerült az bennetek, hogy le kell venni repertoárról.
Hát, olyan volt már, amikor ez úgy merült föl, hogy vagy levesszük, vagy tökéletesen fel kell újítani. De a tökéletes felújítás az egy színházban egy óriási erőfeszítés. Mert azért ezt a darabot nulláról kezdőkkel bepróbálni, hát az legalább 2 hónap próba folyamat, az nagyon jelentős költség, nagyon jelentős munkaerő, lekötés. Mi van közben, ami normál új darabjainkkal és a készülő programjainkkal. Tehát okozott már a macskák életben tartása nem kis nehézséget, de az 1600-on is mindent megér, amit vele dolgozunk.
Ugyanakkor azt mondtad korábban, hogy ez az a darab, amit ha újra és újra elolvasol, újra értelmezed, nüansznyi újdonságokra tudsz bukkanni. Mondasz nekem egyet, hogy például mi az, amit nem tudom, 20 év távlatából észrevettél, ami árnyalat, ami többlet, ami elfeledett finomság.
Kérem szépen. Ez például Romhányi József, aki hát egy csodálatos rímhányó, a fordítása. A Vasutas macskában van egy olyan sor, hogy legyet lyukasztani vállalkozom én, énekli a kalauz. És sokáig azt hittem, hogy ő azt énekli, hogy jegyet lukasztani. De a Romhányi zsenialitása azt mondja, hogy a macska nem azt jelenti, hogy jegyet, hanem legyet lyukasztani. És azóta úgy örülök ennek a sornak, csak ezt nagyon jól kell kimondani, olyan, és rengeteg ilyen finom rejtett sor van. a nagyon finom szöveg éneklése hangos, nagy tempójú zenénél az egy külön kiemelt színészi feladat. Tehát annyira kell vigyázni minden szóra, szótagra, hangsúlyra. Például a Romhányiban nagyon sok rejtett öröm van még.
A Romhányi egyértelmű volt, hogy őt fogod választani?
A Romhányi egyértelmű volt, igen, igen. És mikor elvitte a példányt, akkor fölhívott, és azt mondta, ehhez a darabhoz nekem nem kedvem van, nekem gusztusom van.
De jó mondat.
És azt mondta, igen.
Webberrel a ti barátságotok, szoros viszonyotok, az a Macskáknál dőlt el, vagy az Opera ház fantomjánál?
Tulajdonképpen a Macskáknál egy fontos dolog eldőlt, mi ott fölkerültünk a Webber térképére. Tehát ugye nagyon sok ország van, nagyon sok színház, nagyon sok tehetséges, ambiciózus ember, de ott a Webber nem sokkal a bemutató után itt volt. Itt volt vele a Sarah Brightman, akkor még a még talán nem házasodtak össze, még a szerelem időszaka volt, és itt volt vele Cameron McIntosh, aki vele hozzá hasonló nagy színházi nagyság ma. És eljöttek, és megnézték. És ott éreztem, hogy ott valami, szóval ugye elkezdtek megjegyezni a nevünket, a Laciét és az enyémet.
De ez odáig fejlődött, hogy tudomásom szerint te már tagja vagy annak a szűk csapatnak, akik láthatják a szűkkörű, vagy meghallgathatják a igen. premier előtti bemutatókat Webber Musical
címén. Ők ezt úgy hívják, hogy sing through, tehát áténekelni. Tehát amikor egy darab olyan van, még mielőtt bármi történik, akkor ők tartanak egy ilyen, hát egy terembe,
ahol Londonba, csak, gondolom.
Londonba. Egy terembe, ahol csak énekesek vannak, semmi színpad, semmi szcenika nincs, tehát pusztán a zenei mű hangzik el, és egyszer eléneklik.
És ilyenkor te véleményezed az aktuális művet?
Ilyenkor utána, ennek van egy szertartása, ott utána kapunk egy kávét, és az Andrew sétál, és van, akinél megáll, és úgy azt mondja, hogy na, és akkor lehet véleményezni.
Volt, hogy valamit kritikatárgyává mertél tenni?
Volt, azóta is bánom, de nem hiszem, hogy nem volt igazam. Ez a Phantom folytatása volt, ami a Love Never Dies címben nem játszottuk el. Én úgy érzem, azóta is úgy érzem, hogy annak van egy erős dramaturgiai hibája, és azért nem üzd át a világba. És ezt elmondtam neki, nem hallotta szívesen.
Mit mondott?
Nem mondott semmit, de azt láttam, hogy úgy nem esett neki jól. Ugye ő egy hallatlan, érzékeny alkotóművész. És egy alkotóművész amúgy sem nagyon bírja a kritikát, hát ha még ő is érzi, hogy ott valami nem stimmel. És ez mind a mai napig sajnálom, hogy nem hoztuk el Budapestre, de csak azért, mert ez a végleges változata a Phantom folytatásának, vagy a Phantom 2-nek, ez nem jó. Ez nem jó. Nem a zene nem jó, a zene csodálatos. A történet nem jó.
Uh-huh. És te, aki szabad kezet kapsz, Webber művek esetén még te sem érzed azt, hogy tudnál rajta valami olyasmit fordítani?
A szabad kéz az a színházi eszközökre vonatkozik. Tehát a rendezői eszközökre ott szabad kezem van, de nem nyúlhatok a szövegkönyvhöz, és nem nyúlhatok a kottához. Azt úgy kell elfogadni, ahogy van, az egy szentírás. És ezt én örömmel elfogadom.
Ti már barátok vagytok Webberrel?
Hát én ezt nem merem mondani. Én ezt nem merem mondani, mert a Webber azért ennek a bolygónak azért egy kiemelt csillaga, de tudok vele beszélni, sokszor beszéltem.
Tehát nem tudom én, ha épp valami kérdésed van, föl tudod őt hívni egyenesen telefonon?
Ha van éppen aktuális munkakapcsolat, akkor igen. Például volt a 60 éves születésnapja, amit a Műpában tartottunk, és ő valahonnan, talán Moszkvából jött éppen vissza, ott volt az Eurovíziós Fesztivál, és megállt Budapesten, mert akart velünk beszélni. És én mondtam, hogy akkor mi tartanánk egy ilyen születésnapi koncertet. És megnézte azt a koncertet, nagyon tetszett neki, és nem sokkal utána volt ez az áténeklés. És a felesége belém karult, és azt mondta, hogy most jött haza az Andrew Pestről, és azt mondta, hogy őt igazán te és Budapest értitek, hogy ők valójában mit akar.
Hú, de nagy mondat ez, hát nagyon, azt hiszem, hogy ennél nagyobbat.
Nem is felejtettem el.
Ennek az 1600. előadásnak szerintem az egyik legtorokszorító, vagy szívbemarkoló pillanata az volt, amikor a legvégén, már a tomboló taps után bejátszottátok Hauman Pétert, és újra láthattuk az öreg macska dalát. És Détár Enikő, aki utoljára ezt vele előadta, azt hiszem az 1500. előadáson, ez 2021-ben volt, azt mondta, hogy Hauman Péter szerinte úgy nézett vissza a közönségre, mintha tudta, érezte volna, hogy akkor áll utoljára színpadon.
Könnyen lehet, igen.
Valami adta ennek a drámaiságát, mert talán még azt is megkockáztatom, hogy a könnyem is kicsordult, mikor ő ezt elkezdte. Noha egy órával korábban ezt már láttuk különféle feldolgozásban.
Igen, igen. Hauman Péter egy színész óriás volt. Nagyon különleges volt az ő színészete. Rendhagyó színészet volt, formabontó színészet volt. Műfaj, nem ismert műfaji korlátokat. És valahogy ebben a dalban ő nagyon zenéből is volt, nagyon értette a zenét, és valahogy ebben a dalban meg tudta csinálni, amit az Andrew mindig nagyon emlegetett, hogy a magyar színészek sokkal mélyebbről adják elő ezeket a dalokat, mint az angol színészek, akik elsősorban csak zenéből és mozgásból fogalmaznak. Mi Csehovból és Shakespeareből fogalmaztunk ugyanazt a verssort. És mindig az volt ennek a darabnak az elmúlt 20 évben a kultikus vége, hogy a taps végén szétnyílt a közönség, és ott ült a Hauman, ezt már várták, és még egyszer elénekelte. Tehát ez volt a klasszikus ráadás a macskák jubileumán. És amikor meghalt a Péter, én elkezdtem kutatni, hogy milyen felvétel készült róla. Mert azt gondoltam, hogy nem lehet, hogy akkor most ez már nem így, akkor hogy ér véget, akkor mit tudunk csinálni? És szerencsére volt felvétel, és akkor már csak az volt a feladat, hogy ezt a Hauman Péter életnagyságban jelenjen meg. Mert akkor van köztünk, akkor mondjuk azt, hogy ő itt van, ha életnagyságban van itt. És tulajdonképpen ugyanott, ahol ő régen mindig beúvakodott a színészek mögé, most egy ember méretű letfal jött be, és azon jelent meg. Még mindig, amikor elkezdjük a jegyeket árulni, elsőként a macskák jegyék fogynak el.
Hát ennél pedig nem kell akkor több.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Szirtes Tamás után Rényi Ádám újságírót, kommunikációs szakembert kérdezem, aki két könyvet is írt a Madách Színház elmúlt évtizedeiről. Te megfejtetted-e, hogy mi a macskák múlhatatlan sikerének a titka?
Hát nagy bátorság lenne erre igent mondani, de gondolkodtam rajta, és most ugye volt nemrég az 1600. előadás, és ott is tulajdonképpen végig ezen töprengtem, és én szerintem ez egy nagyon összetett dolog. Tehát van egyrészt a születésének egy mágikus meséje, amit nyilván a Szirtes Tamás igazgató úr elmesélt, de az, hogy az mikor, milyen helyzetben, tehát Magyarországnak a rendszerváltás előtti évtizedének egy különleges pillanatában, különleges véletlenek összjátékával, ahogy ez létrejött, az önmagában nagyon, nagyon érdekes. Valószínű, hogy ez egy nagy darab nyugat volt. Teljesen más zene, mint amit színpadon megszoktak. Az, hogy színészek macskának vannak öltözve. Ráadásul nem is akármilyen színészek. Tehát azért ugye Hauman Péter, Almási Éva, Kishont Ildikó, Dunai Tamás, akik már akkor nagy nevek voltak. Ők macskának öltözve, az, hogy énekelnek, táncolnak, és játszanak. Ugye macskákban sok próza nincsen, de azért ahhoz színész kell, ahhoz a minőségű előadáshoz, ami akkor volt. Tehát egyszerűen valami olyan volt ez, amihez hasonlót se lehetett korábban látni. Ugye a musical azért nem ekkor született meg Magyarországon, tehát hogy azért az ilyen klasszikus nagy musicalek, mint a My Fair Lady, vagy a Hegedűs a háztetőn, az addigra már bőven ment Magyarországon, és tulajdonképpen született magyar musical is egy szerelem három éjszakája addigra, de ez a típusú ez a típusú musical, ahol nagyon jelentős a látvány, a díszlet, a tánc, az egésznek van valami nagyon különleges atmoszféra. Én azt gondolom, hogy ez ezért is üthetett. Ez egy több összetevős dolog. Ugye egyrészt van az a jelenség, hogy valami legendává válik. Egyszerűen beépül az embereknek a kultúrájába.
Ez mi múlik szerinted? Én még nem találtam meg rá választ. Ez a sorozat valami ilyesmit kutat, én még nem tudom a nyitját.
Nem tudom, vannak ilyen nagy pillanatok szerintem az életben, a művészetben, amikor valami jókor jön, valami jókor talál el, egy generációnak ad valamit, amit ő továbbad. Tehát egyszerűen, amikor a nagy élmények, amik egy generációnak beépülnek, és ugye itt azért több generációnak is beépült, és adta tovább, és elvitte valaki a gyerekét, aztán az unokáját. Tehát, hogy ugye azért 42 év, az minimum 3 generáció. Tehát, hogy akik ott nézőként. Az is lehet, hogy akár több is. Nagyon egyszerű azt a szót használni, hogy van benne valami csoda. De vannak ilyen csodák, hogy egyszer csak valami nem üti át, és egyszer jön valami, ami meg átüti.
Ez olyannyira átütötte, hogy óriási siker lett már a bemutatókor, de most, hogy utána néztünk az eredet történetnek, Weber már túl volt több világsikeren. A Józsefen, a Jézus Krisztus szupersztáron. De amikor, ugye ő gyerekkorától szinte szerelmes volt ebbe az Eliot által írt versfüzérbe, mert hogy voltak éppen ez egy versfüzér, és sokan le akarták őt beszélni, hogy ebből nem lesz nagy siker. Ő tudomásom szerint a saját egzisztenciáját kockáztatta a sikerért, tehát vett föl jelzálog hitelt a házára, a vagyonát kockáztatta mindezért, és bejött.
Igen, és hogy tulajdonképpen ha nagyon őszinte vagyok hozzád, és miért ne lennék, akkor én azt gondolom, hogy a Macskák nem Weber legjobb musicalja. Szerintem van ennél jobban sikerült. Nyilván történetileg valójában értelmezhetetlen. Ez egy versfüzér, nagyon lazán lehetne azt mondani, hogy van egy története. Az a történet, hogy vannak különböző macskák, és a végén az egyik kap még egy életet. Nagyjából azt hiszem, most elmondtam a macskáknak a történetét. Tehát, hogy nem lenne feltétlenül automatikus, hogy ez a vak is látja, hogy ebből siker lesz, és azt különösen nem mernék arra vállalkozni, hogy a világban mitől lett siker. Nyilván egyébként nagyszerű zene, és nagyon látványos, és tényleg egy nagyon, nagyon szuggesztív. Még a történet hiánya ellenére is azt mondanám, hogy érzelmes mű. A macskáknak a marketingje, azt szerintem azt tanítani, lehet, hogy tanítják is, de hogy ezt tanítani kellene, hogy ott valahogy mindig az egy, tehát hogy egyszerre ott van benne a tradíció, ott van, hogy ugyanazok a Seregi László féle lépések, ugyanazok a minden egy 42 évvel ezelőtti előadás, vagy hát majdnem minden, ugye kisebb ráncfelvarások talán voltak azóta, de mégis ez egy folyamatos mozgásban, folyamatos megújulásban lévő előadás. Nyilván az újabb és újabb generációk, akik kiszállnak és beszállnak, mindenki ad valami új szint, valami frissességet neki, és ugye ezek a jubileumok, amiket ugye nagyon sokszor lehet, szerencsére nagyon sokat lehet, ugye sokszor megy egy előadás, akkor lehet nem tudom, az 50-et, a 100-at, a két minden 100-ast, akkor ha 5 éve megy, 10 éve megy, 20 éve, tehát hogy sok lehetőség van az ünneplésre, és a Madách Színház ezeket az ünnepléseket tehát nem szokta kihagyni.
Kimaxolja,
abszolút. És egyszerűen van ez a, hogy valami attól sikeres, hogy sikeres. És van még egy dolog, ami szerintem szintén nagyon fontos, és nagyon sokat lehet egyrészt a macskák példáján tanulni, másrészt meg azt hiszem, hogy talán a Madách Színház és Szirtes Tamás nagyon sokat tanult a macskák számára is, ebből a professzionalizált zenés színházi működésből, amire ugye ők 20 évvel ezelőtt átálltak.
Tulajdonképpen szállás csinálója volt a későbbi, illetve mai Madácsnak?
Ez mindenképpen így van. Biztosok benne, hogy erről a Tamás beszélt is, hogy ha akkor az a macskák nincs, akkor veszek semmi nincs.
Nem beszéltük róla. Szerinted ez így van?
Szerintem ez így van.
Tehát akkor ő prózai színház.
Ez egy prózai színház volt, ahova tényleg egy véletlenül, nem tudom, hogy...
Elmeséltük ennek a történetét, hogy hogy kapta meg ennek a lehetőségét.
És tulajdonképpen egyszerűen beköltözött oda egy olyan műfaj, aminél olyan sikerrel találkozott a színház, és olyan nem is tudom, másfajta kapcsolattal a közönséggel, hogy ezt nem lehetett elengedni. Tehát, hogy ezt folyamatosan újra és újra kellett csinálni. Ugye jöttek aztán újabb műzikelek, Weber műzikelek is, például Józsefnek ugye a korábbi rendezése, szintén Szirtes Tamás rendezése, illetve több magyar műzikel is megjelent a Madácsnak a repertoárján, és tulajdonképpen ez megágyazott ennek a professzionalizálódásnak, ami egy hosszú folyamat volt, de ugye 2004-ben indult el ez a teljes tudatos, kimondottan zenés fókuszú építkezés, és ugye ennek része az, hogy minden előadásnak olyan minőségűnek kell lennie, mint a premiernek. Én sokat járok színházba, és sokat voltam zenés előadásokon is, és biztos te is tapasztaltad azt, amikor érzed egy előadáson, hogy ez fáradt, hogy ez itt valami nem stimmel, valami nem úgy megy, ahogy kellene, valahogy a ritmusa, nem, valahogy nem tudod megfogalmazni, van, hogy úgy valahogy nincs meg a kémia, valami hiányzik. És ugye ez a típusú színház, ami a Madách Színház lehet, ez nem engedi meg. Ilyet nem történhet. Tehát itt minden előadásnak olyannak kell lennie, minthogyha a legmagasabb minőségben kell megtörténnie az aznapi előadásnak. És azt hiszem, hogy ez a másik, ez is egy titka ennek a sikernek, hogy itt egy nagyon régi előadás, de nem egy megfáradt, megtört, ezer sebből vérző előadásról van szó. És ez azért nagy szám, vagy nagy szó, mert egyébként, ha nézed a macskákat, és utána elmész néhány nappal, vagy héttel később, és nem tudom, nézed a nyomorultakat, vagy nézed a Pretty Woman-t, akkor azt fogod látni, hogy ugyanazon a színpadon ma már sokkal látványosabb, sokkal dinamikusabb a színpadot, a színpadtechnikát sokkal tudatosabban használó, és hát hogy sokkal több lehetőség van ma már, sokkal több technikai lehetőség van ma már egy zenés színházban látványt csinálni, mint akkor volt. Tehát, hogy amikor egy 42 éves előadást nézel, akkor ott van benne az, hogy ez ma már ennél látványosabbat. Ma már ennél nagyobb szabású tud csinálni ez a műfaj Magyarországon is, a Madách Színház különösképpen. És mégis ennek a lendületétől, a frissességétől és a legendaságától ez ma is működik.
Arra egyébként van-e bármilyen magyarázatod? Szerintem ez egy nagyon érdekes aspektus, ezen most a készülés közben döbbentem rá, hogy pár évvel ezelőtt készült egy nagyon nagy kiszerelésű film a macskákról, és szinte rekordidő alatt tűnt el a magyar mozikból. Judi Dench-el.
Igen.
Taylor Swift-tel a főszerepbe.
Igen. Én
miért nem sikeredik, noha színpadon pedig mégis működik?
Nem tudom, én nem láttam azt a filmet, de belenéztem, és azért mondom, hogy nem láttam, nem tudtam tovább nézni. Ez azért rettenetesen rossz film. Azt gondolom, hogy ez nem, tehát hogy van, ami működik. Tehát az, hogy emberek be vannak öltözve macskának, és azt állítják, hogy ők macskák, ezt a színházban elhiszed és elfogadod, de filmen nem. És egyszerűen csak komikus volt az egész.
Az kijelenthető szerinted, hogy a macskák bizonyos szempontból a magyarországi előadássorozatról beszélek. Határkő a magyar színház történetben?
Biztos, hogy az. Biztos, hogy az. Hát először is, ugye, tehát szerintem a magyarországi zenés színház szempontjából ez abszolút egy nagyon fontos mérföldkő. Másrészt, meg a teljes színház történet szempontjából, én úgy tudom, hogy Magyarországon soha semmilyen előadás nem ment 42 éven át. És hát ilyen előadásszám, ilyen szintén megközelítőleg sincsenek ilyen előadásszámok. Ehhez a legendához kapcsolódni, akár csak néhány éven át, az egy ajándék egy színész pályáján. És azok, akik a macskákban felléptek, akiknek a macskákhoz köze volt, azok egy ilyen nagy család. És ez egyébként nem csak a színészekre van, így a táncosokra is. Most ugye ezen az 1600. előadáson, amit te is láttál, meg én is láttam, ugye ott felléptek a régi táncosok, és többen köztük ilyen 60 körüliek ma már, és egyszerűen ezek a lépések, ezek ott vannak a lábukban. Tehát, hogy ez egy olyan előadás, aminek van kora, de közben van valami múlhatatlanság benne.
Van szerinted, és az utolsó kérdésem, egy ilyen remek műnek szavatossága? Egész egyszerűen lejárhat mindez, akár Magyarországon, akár máshol.
Tehát, hogy lehet, hogy örökké fog menni?
Én nem zárom ki. Tehát, hogyha valami 42 éve megy, és Szirte Tamás elárulta, hogy voltak pillanatok, amikor azt gondolták, hogy lehet, hogy ezt le kellene venni, de oly mértékű, mind a mai napig az igény a jegyeladások tekintetében, hogy egész egyszerűen nem lehet levenni a macskákat.
Igen, hát szerintem amíg egy legendát életben lehet tartani, és ugye ez részben az életben tartás, az részben munka, de részben ott van egyszerűen a generációknak a közös emlékezetében, és amíg meg lehet, és amíg jó állapotban lehet tartani, mert szerintem valójában tényleg ez a kulcs. Ez az előadás már rég nem menne, ha már rossz lenne. De nem rossz, ez jó, ez jó, jó állapotban lévő, jó minőségű előadás, ami el van táncolva, el van énekelve, ott vannak azok a pillanatok, amiknek ott kell lenniük, és szerintem simán van benne még jó pár év.
Legyen így, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt tehát a nagymű Szirtes Tamással és Rényi Ádámmal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.